A hit öröme, az élet öröme. François Varillon-tól Szabó Tamás mondja el.
5. fejezet, 4. rész. Háromságos Isten. A keresztény ember hisz a szeretet minden hatóságában. Számára a hit szabadságának bensőséges aktusa, amely lényének legmélyén elkötelezi és mozgásba indítja egy olyan szeretet felé, amely nem tud mást, csak szeretni. A keresztény nem azt mondja, hogy hisz a mindenható Istenben, hanem azt, hogy hisz a mindenható Atya Istenben. Egy atyaság hatalmát hirdeti. Egy atyaság hatalmát dicsőíti. A krédó felépítése háromságos. Én nem azt hiszem, a keresztények nem azt hiszik, hogy Isten egy örökkévaló narcissus, aki önmagát szemléli, önmagát csodálja, önmagát veszi magához, önmagát szívja fel önmagába, önmagától esik bűvöletbe. Az ilyen Istenben hinni nyilvánvalóan abszurd dolog lenne. Legfeljebb elképzelni lehetne egy ilyen narcisztikus Isten létezését, de még azt is nehezen. Ha nem hinni benne, na azt már biztosan nem. Ha a hiszek az Atya Istenben, és ez a kifejezés, a ben rag elengedhetetlen tartozik a hit aktusának, akkor az, aki ben hiszek, nem lehet más, csak az Atya. És ha megnevezem az Atyát, szükségszerűen ugyanabban a gondolati és szeretetlendületben meg kell neveznem a fiút is, és a lelket is. Mondhatom, hogy Isten szeretet, vagy Isten háromság. A kettő pontosan ugyanaz. Ha a Szent Háromság misztériumát szemléljük, az egyház gondolatmenetét kell követnünk, ahogyan az kialakult a történelem folyamán. A kereszténydem ember nem úgy gondolkozik, mint egy filozófus, aki bizonyos módon feltalálja a maga igazságát, amit aztán felkínál a többi embernek. A keresztény nem feltalálja az igazságot, hanem kapja az igazságot. Természetesen elgondolkozik ezen a befogadott igazságon, de mindenek előtt felidézi az egyház évszázadokra visszamenő tapasztalatát. Az egyház viszont Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kiindulva gondolkodik. Ki ez az ember? Az apostolok Jézus tulajdonképpeni istenségébe vetett hitüket csak hosszú fejlődési folyamon végén nyilvánították ki. Először hallották, amint Jézus Atyának szólítja Istent, és hozzá az Abba szót használja, amely gyakorlatilag azt jelenti édesapa, és maradéktalan fiúi ráhagyatkozást fejez ki. Imádkozás közben igyekszem elképzelni az apostolok elképedését, amikor hallják, hogy Jézus azt mondja, Abba, Atya. Látták, hogy Jézus úgy cselekszik, mint aki épp oly közvetlenül tapasztalja meg Istent, mint az embert. Úgy jelenik meg előttük, mint aki egy személyben az emberre tekintő Isten és az Istenre tekintő ember. Tanúi voltak ennek az egészen egyedülálló bensőséges kapcsolatnak Isten és az ember között, amelyet nem csak hogy előttük, hanem egyenesen számukra élt át valaki, hiszen Jézus felhívja őket, hogy osszák meg vele. Mondjátok, amint én mondom, Abba, Atya, írja Máté a 6.9-ben. Az Atya és a fiú közötti bensőséges viszony még a szenvedés végső fokán is fennmarad. Amikor az Atya hallgat, és úgy tűnik távol van, és az emberek olyan határtalanul kegyetlenek. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Bocsáss meg nekik. Miután Jézus feltámadt, már nyilvánvaló, hogy Isten ezzel az emberrel van. Azonban még felvetődik a kérdés, vajon Isten-e ez az ember? Jézus és Isten egy-e, vagy kettő? Pünköstkor az apostolokat elárasztja Jézus lelke. Most már bennük van az, aki benne volt Jézusban, az, aki által Jézus az volt, ami volt. Ugyanazokra a cselekedetekre vezeti őket, az apostolok cselekedeteire, ugyanazoknak a veszélyeknek a vállalására, a halál ugyanolyan bátor elviselésére. Jézus lelke ő, ez bizonyos, de nem lehet más, mint Isten lelke, mert csak Isten tudja odaadni a lelkét. Mi nem tudjuk odaadni a lelkünket, mert lelkünk az, ami abszolút személyes mi bennünk. Adhatok valamit a tudományomból, a kultúrámból, de a lelkemet odaadni teljesen elképzelhetetlen. Tehát az apostolok azt állítják, de csak pünköskor, hogy Jézus Isten, márpedig ez az ember, aki Isten, tegezi Istent. Isten beszél Istennel. Isten, Isten küldöttének nevezi magát. Istennek a tápláléka, Isten akaratának a teljesítése. Istenben tehát kettőség található, és lélek, akiről beszélt, ő is Isten, ő tehát a harmadik. Így történt, hogy az egyház a hármas egyisten paradoxon elé kerülve igen hamar megértette, hogy ha nem ragaszkodna szigorúan ehhez a paradoxonhoz, akkor vége volna az emberi reménységnek. Ha a megtestesülés tisztára a képzelet műve volt, írja a jeruzsálemi Szent Ciril, az üdvözülés is tisztán a képzelet műve volt. Ha Isten nem lett emberré, hogyan válhatna az ember Istenné? Hogyan divinizálódhatna? És hogyan lenne képes megtestesülni egy olyan Isten, aki csak egy személy? Egy ilyen ember Isten nem ismerne más Istent, mint saját magát. Nem fordulhatna egy másikhoz önmagát imádni. Miképpen lehetne akkor az ő az ember a maga teljességében, ha igaz az a tétel, miszerint az embert csak egy másikhoz való viszonyában lehet meghatározni.
François Varivon művét a hit öröme, az élet öröme Szabó Tamástól hallották.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.
Istenem, önts a szívembe olyan vágyakat, amelyeket egyedül te tudsz kielégíteni. Adj ajkamra olyan kéréseket, amelyeket egyedül te tudsz meghallgatni. Hadd vigyek véghez olyan tetteket, amelyeket egyedül te tudsz megáldani. Ó keresztény imádság!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
a megújulás lendülete, a reformáció 500. évfordulójának